Ma délelőtt egy nagyon rövid kis gondolatot olvasnék föl Máté evangéliumának a 6. fejezetéből, a mi atyánknak az utolsó gondolata álljon előttünk. Fönnállva hallgassuk meg ezt a 6. fejezetnek a 13. verséből. Csak ez a rövid kis gondolat, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Eddig olvasom az igét. Ahogy az előbb fel is olvastuk, és aki figyelemmel kíséri az útmutatónak az igéjét, az a nagyon szép és bátorító ige állt előttünk ma az Ézsaiás próféta könyvéből, az útmutató hétre kijelölt igéjében, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, neveden szólítottalak téged, és az enyém vagy. És ez a gondolat foglalkoztatott elsősorban, és az imaórán is ezt vettem elő, ezt a gondolatot, amikor azt mondja az Úr a prófétán keresztül, hogy ne félj. Mit is jelent az, hogy ne félj? Igen, sok dologra gondolunk, ezt el is mondtam az imaórán, sok dologra gondolunk azzal kapcsolatban, hogyha a félelem jut eszünkbe ez a szó, vagy ez az érzés, és nagyon sok mindent fel tudunk sorolni, ami félelmeinkkel, aggodalmaskodásainkkal összefügg. Félhetünk nagyon sok dologtól ebben a világban. Félhetünk a holnaptól, félhetünk a még távolabbi jövőtől, de félhetünk a mai naptól is. Félhetünk olyan dolgoktól, amelyek az életünkben valami változás hoznak, és nem kell ehhez olyan nagy dolognak történnie. Igen, tele vagyunk félelemmel. Ugye az egyik kis, vagy egyik gyermeke most éppen iskolát vált, és hát látom rajta, hogy bár nem mondja, de hogy benne van egy fajta félelem, benne van egy fajta druk, hogy vajon milyen lesz az új osztály. Ugye elhagyni egy osztályt, ahol 8 évig együtt voltak, ahol összeszoktak, és most egy új következik. Emlékszem én is, nem volt ez könnyű dolog, és hát ilyen apró félelmekkel van tele a mi életünk, amelyek, hát mondjuk meg őszintén, hogy befolyásolják a mi gondolatainkat, befolyásolják érzéseinket, befolyásolják magát a közérzetünket, tehát tele vagyunk ilyen gátakkal, ilyen problémákkal az életünkben. De ahogy az imaórán említettem, nem csak ezek a félelmek azok, amelyek befolyásolnak bennünket, és az ige, amikor azt mondja, vagy az Úr, amikor azt mondja nekünk, hogy ne félj, akkor nem csak ezekre a dolgokra érti, hogy mik vannak előttünk, és mi az, amitől egy kicsit talán tarthatunk, hanem arról is szól ez, hogy ne adjuk föl, hogy lehet, hogy vannak az életünk elkövetkező időszakában gondok, vagy akár lehetnek olyan tényezők is, amelyek visszafordíthatnának bennünket egy-egy útról, vagy elbizonytalanulunk egy-egy dolog miatt, amikor azt mondja, hogy ne félj, akkor azt mondja, hogy ne add föl. Merjél bennem bízni, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Hogy ne félj végigjárni ezen az úton. Említettem is, hát ez volt a fő gondolata a imaóránknak, amikor a szerecsegy országi komornyik elindul azért, hogy Jeruzsálembe imádkozzunk. És arról beszéltem, hogy mennyi dolog lehetett az ő szívében, és mennyiféle olyan gát lehetett, amiért azt mondhatta volna, hogy minek is menjek el. Amikor készült, hogy elmenjen erre az útra, biztos, hogy kavarogtak gondolatok, és felsorolja az ember a maga kis listájában, akár leírjuk, akár nem írjuk le, hogy hát miért, mi áll mellette, hogy elinduljak. És aztán ott vannak a másik oldalon, hogy de miért nem? Hosszú út, fárasztó út, Nem tudjuk, hogy milyen lesz ennek a kimenetele, mellette pedig ugye ott vannak azok a gondolatok, hogy de hát valami hajt, mert szeretnék békességet találni. És ez a komornik, ez emellett döntött. Az ige azt mondja, és említettem ezt az imaórán, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az fogja elérni az üdvösséget, az fogja elérni az életének a célját. Tehát ne adjuk fel azokat a harcokat, ne adjuk fel azokat az előttünk lévő küzdőtéren való menetelésünket, amelyek vezetnek bennünket arra, hogy elérjük azt a célt, ami után vágyik a mi szívünk. Ez a komornik végigjárta. És amikor megérkezett, erről is, ezt is említettem, és ezt nagyon réhány gondolatban foglalnám össze, amikor megérkezett, akkor is érte egy nagy csalódás, mert nem értette meg, nem jutott el oda, hogy békesség legyen a szívében. Említettem azt, hogy hazafelé jövet, olvasta a ézsaiási tekercset, mert valószínű, hogy senki nem magyarázta el neki. És aztán így indult haza, hogy lehet, hogy mégis csak jobb lett volna, ha otthon maradok. Mert nem jutottam el. De ne félj, ne add fel, még az utolsó pillanatban sem. Amikor úgy gondolod, hogy most már vége, nincs több lehetőségem, már hazafelé tartok, itt már nem lesz semmi, mert én megváltottalak, neveden hívtalak enyém vagy. Isten jól ismerte ennek az embernek a szívének az indulatait, és már kész volt a megoldás, csak ki kellett ezen az úton tartani. És látjuk, hogy ez a komornik nem adta föl, nem mondta azt, hogy na most már mindegy, dobjuk félre ezt a tekercset, mert nem jutottam el, hanem hazafelé menet még mindig elővette az igét, és még mindig olvasta, és azon gondolkodott, hogy mit is jelenthet az, ami ott le van írva. És nem hagyta abba, és csak gondolkodott, és csak visszatért rá, és újra elolvasta. Testvérek, hányszor adjuk föl? Ó, nem értem az igét. Adjuk. Inkább ne olvassuk. Mert elsőre nem megy. De hát, majd valaki megérteti velünk. Istennek célja van. Ne félj, mert én veled vagyok, ismerlek téged. Tehát bátran menj. És jött Filip, akit Isten elküldött, és megértette, és örömmel ment tovább ezen az úton. Tehát, hogy nagyon fontos dolog azt látni, hogy ne adjuk föl, mindvégig állhatatosan tartsunk ki ezen az úton. Testvérek, tegnap a gyerektáborunk első napja volt, ugye Hejcén vagyunk fönt most gyerekekkel, mondhatjuk azt, hogy közel 50 gyerekkel, ez a közel, ez 49 gyerek, akikkel együtt vagyunk Hejcén, és a szavak nélküli könyvet vesszük végig ebben a táborban, és tegnap reggel, amikor az első közös áhítatunkat tartottuk a felnőttekkel, a segítőkkel, akkor azt az igét hoztam a testvérek elé, ami a tegnapi ige, egyik ige volt, amikor Pál azt mondja a Filippi beliekhez írt levelének a harmadik fejezetében, hogy nem mondom, hogy elértem volna, hogy tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy elérjem is, amiért megragadott engem a Krisztusi Jézus. Nem mondom, hogy elértem volna már, de egyet cselekszem, ami mögöttem van elfelejtvén, ami pedig előttem van nekidőlvén, célegyenest igyekszem. Az Istennek Krisztus Jézusban onnét felül való elhúzása jutalmára. És azt a néhány gondolatot tártam a testvérek elé, akikkel együtt táboroztatunk, és akikkel mondhatjuk azt, hogy már évek óta, vagy majdnem mondhatjuk, hogy a 10-es év is benne van, együtt táborzunk, azt mondtam neki, hogy ne gondoljuk azt, hogy elértük volna. Hogy ez már fog menni rutinból. Hisz már annyi tábort végig csináltuk. Tulajdonképpen minden ugyanaz, ugyanazokat a dolgokat tesszük, nyilván mások a gyerekek, de hát fog ez menni. És én mondtam nekik, hogy ne gondoljunk erre. Ne mondjuk azt, hogy mi már ebben is tökéletesek volnánk, hanem nekünk most is végig kell csinálni. Nekünk most is az a céljunk, hogy Isten igéje eljusson a gyerekekhez. Én nem mondom magamról, hogy elértem volna, de most is az a célom, hogy elérjem ezt a tökéletességet, és nekünk ebben kell előre haladnunk. És igen, vannak dolgok, amiket el kell felejtenünk, és nekünk most ez a célunk, és ez az Istentől elrendelt feladatunk, hogy azt az üzenetet, amit most Isten ránk bízott, ezeknek a gyerekeknek adjuk át. És ezt tegyük végig, ami nem könnyű. És általában az szokott lenni, hogy az utolsó napokban már, ugye, hogy szokták mondani, épp testben épp, hogy élünk, mert fáradtak vagyunk, mert a gyerekek egyre mozgékonyabbá válnak, és nem könnyű, de végig kell vinni. Ne félj! Ne félj attól, hogy ez nem fog menni. Mert én megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Testvérek, fontos dolog az, hogy az, amit elkezdtünk, az, amire Isten bennünket elhívott, ezt vigyük véghez. Hogy neki kell dőlni, nem kell elkeseredni, nem kell elszomorodni, hogyha nem látjuk mindig az életünk dolgaiban azokat az eredményeket, amiket szerettünk volna. Könnyen feladhatja az ember. Kandeki királynőnek a komornyikja is könnyedén feladhatta volna, de nem tette, mert Isten bátorította őt, mert tudta azt, hogy az enyém vagy. Igen, jussunk el oda, hogy mi végig szeretnénk járni azt az utat, amit Isten nekünk adott. És én komolyan fölteszem azt a kérdést, hogy ha most Isten bennünket elhívna, akkor el tudnánk-e mondani, hogy igen, én mindvégig álhatatosan kitartottam. Az utolsó pillanatig, amit Pál mondt, hogy én a nemes harcot megharcoltam. Emlékezzünk csak a zsidókhoz írt levélben, amikor azt mondja a Szentíró, hogy emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik előttetek mentek, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyelmezzetek az ő életük végére. Igen, hogy ha a mi életünkre figyelmeznek, és itt nem csupán az élet végéről van szó, nem arról, hogy holnap elmegyünk, vagy ma még az Úrral leszünk a paradicsomban, hanem ha ma néznék az életünket, akkor azt mondanák-e róla, hogy hát én végigvittem. Nézzétek meg ezt a testvért, aki mindenben álhatatos volt, és nézzük meg, hogy ahova eljutott ezt az utat, olyan győzelmesen, vagy kitartóan járta végül, vagy azt tudnák rólam mondani, hogy na hát igen, valamikor szép élete volt, de hát lássuk meg, hogy most azért vannak olyan dolgok, amelyek nem éppen az Isten dicsőségét szolgálják. Testvérek, nincs olyan, hogy pihenhetek. Mindvégig állhatatosan ki kell tartani. Ne félj, ne add föl, ne gondold azt, hogy nem fogod tudni végigcsinálni. Járj végig ezen az úton. Ne legyünk olyanok, mint azok az emberek a Szentírásban, akik nem tudtak végigjárni ezen az úton, akik elestek, akikről olvasunk az Isten igéjében, hogy nem nézhetünk olyan nagy bátorsággal és nagy hittel az életük végére. Gondoljunk csak az Új Szövetségben Júdásra, aki elárulta az Urat, vagy emlékezzünk csak Éli főpapról, akiről azt mondja Isten igéje, hogy meghomályosodtak az ő szemei. És nem is az volt a baj, hogy nyilván az életében ő is megöregedett, hanem az, hogy az, amit olyan szépen elkezdett, azt valahogy mégis nem tudta befejezni. Hogy az az Isten, aki erre a főpapra rábízta, mondhatjuk az akkori kor legfontosabb és a leg, szeretetett gyermekét, a kicsi Sámuelt, akit Isten odaadott neki, hogy neveld, tanítsd, és amitben biztos vagyok, hogy Éli komolyan is vette, de egyszer csak eljutott oda, hogy belefáradt abba, hogy harcoljon, belefáradt a gyermekeivel való harcba, mert nem az a baj az Éli szempontjából, hogy az ő fiai Béliá fiai lettek, hisz helyettük nem tud dönteni, és hiába próbálja az ember a gyermekeit a legjobban nevelni, ha valaki tékozlóvá válik, de belefáradt abba a harcba, hogy újra és újra elmondja neki. Tehát, hogy elfáradhatunk. És erre is mondja az ige, hogy ne félj, hogy ne add föl, hogy merjél továbbra is járni azon az úton, és ne fáradj bele abba, még akkor is, hogyha látszólag nincsen eredménye. Tehát ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. És most szeretnék rátérni azért, hogy miért is ne féljünk. Miért is ne féljünk? Azért, mert Isten ismer bennünket. És itt az előbb felolvasott rövid kis gondolata az Úr Jézus imádságából, amikor azt mondja, hogy mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Azaz Isten, aki azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Azaz Isten, aki emlékeztet bennünket, hogy ő értünk adta az ő egyszülött fiát, és hogy vele járhatunk, vele élhetünk. Ez az Isten azt is mondja, hogy enyém az ország, a hatalom és a dicsőség. Vagyis, hogy ő meg tud bennünket tartani. Tehát ő nem csak a levegőbe beszél. Ő nem csak azt mondja, hogy persze, hát én ismerlek téged. Én is mondhatom mindenkinek, hogy én ismerlek téged. De be kell vallanom, hogy azzal, hogy ismerem, vagy azzal, hogy vigyázok, vagy megpróbálok vigyázni rá, vagy megpróbálom őt segíteni, sajnos ebben benne van az, hogy van egy határ az én képességeimben, az erőmben, amin tovább én nem tudok neki segíteni. Gyerekeimnek is hányszor elmondjam, hogy de hogy mindent megteszek érted. A gyerekeim persze, amik kicsit föl is néznek rám, hogy azt gondolják, hogy apa a legerősebb, apa mindent el tud intézni, amik kicsit mindig hozzám jöttek, hogy ha baj van, akkor majd apa megoldja, és valóban van is egy bizonyos határ, amíg azt mondom, hogy mindent hozhattok. De van egy határ, amikor azt mondom, hogy ne haragudj, ebben már nem tudok. És így nézhetünk a gyermekeinkre, hogy mindent megteszünk értük, ami erőnkből, szeretetünkből lehetséges. De van egy határa annak, amit mi tehetünk. Hiába mondom, hogy ne félj, hogyha nem tudok rajta segíteni. De amikor Isten azt mondja, hogy ne félj, ne add fel, mert én melletted vagyok, mert én ismerlek, én tudom a te dolgaidat. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Az az Isten, aki azt mondta, hogy enyém vagy, az az Isten arról is beszél, hogy enyém az ország, a hatalom és a dicsőség. Enyém az erő. Amikor elmondjuk ezt az imádságot, akkor nem azért kell elmondani, mert Isten elvárja, hogy őt dicsőítsük. Isten nem várja el tőlünk, neki nem, ő nem akar tetszelegni abban, hogy mi dicsőítsük őt, és akkor ezzel ő egy kicsit nagyobbnak érzi magát. Nem így van, ez csak mi vagyunk így. Hogyha megdicsérnek bennünket, akkor persze egy kicsit kihúzzuk magunkat. Akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy valamivel válunk, és valahova eljutunk. De ezek emberi dolgok. Istennek nincsen szüksége arra, hogy mi dicsőítsük. Amikor kimondjuk, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, akkor épp azért kell, hogy kimondjuk, mert magunknak kell az a bátorítás, hogy azért nem nincs miért félnünk, azért lehet nekünk erőnk végigcsinálni ezeket a dolgokat, vagy az életünk dolgait. Azért van lehetőségünk a győzelmes életre, mert az az Isten, aki ismer bennünket, aki vagyunk, annak az Istennek hatalma van, ereje van, lehetőségei vannak arra, hogy bennünket ezen az úton végig vigyen. Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Testvérek, mennyire vagyunk mi tudatában annak, hogy nekünk ilyen Istenünk van? Elmondjuk annyiszor a mi atyánkot, annyiszor végig mondjuk, annyiszor elimádkozzuk, nem csak Isten tiszteleten, hanem lehet, hogy egyébként is. És olyan szomorú látni, hogy a legfontosabb, vagy nem a legfontosabb része, ami az utolsó mondata ennek az imádságnak, lehet, hogy éppen ezt nem veszük eléggé komolyan, hogy övé és tőle kérhetünk. Mert ezért jöhetünk hozzá, ezért kérhetünk tőle, mert neki van ereje, neki van hatalma, neki van elég önzetlensége és szeretete ahhoz, hogy adjon nekünk, hogy végigvigyen bennünket ezen az úton. És amiről mindenképpen tud, mert azt mondja, hogy én ismerlek, hogy tudja azt, hogy nekünk erre szükségünk van. Azt gondoljuk, hogy Isten elnéz mellettünk, hogy Isten nem törődik a mi gondjainkkal, de hogy nem, ő az, aki leginkább tudja azt, és segíteni, vezetni, és tovább vinni akar bennünket ezen az úton, hogy legyőzze a félelmeinket. Olyan kedves és tanulságos az a történet, amit Jézus elmondott a Máté evangélium a 20. fejezetében, amikor a szőlős gazdáról beszél az Úr, aki kimegy, hogy munkásokat fogadjon, és ugye emlékezzünk a történetben, többször is kimegy a nap folyamán, és még az utolsó órában is kimegy, hogy munkásokat keressen, és azokat veszi fel, akik hivalkodnak, vagyis akik hát várják, hogy valaki könyörüljön rajtuk, hogy ők is vihessenek haza a családjuknak élelmet, pénzt, hogy legyen mit tenniük, és gondoljunk csak bele, hogy még az a gazda, aki délután kimegy, hogy felvegyen munkásokat. Hát az már nem az az idő. Ha reggel nem mentél, akkor sajnálom. Ha rossz helyre indultál, vagy rossz gazdát választottál magadnak, ez is a te bajod. Mondhatná ezt, és sok gazda ki sem megy, mert azt mondja az ige, hogy ott hivalkodtak, mert senkinek nem kellettek. És ez a gazda pedig kiment. Két óránként. Óránként. Ment és hívta ezeket az embereket. Menj el az én szőlőmbe, és majd megkapod a jutalmát. Miért ment ki? Azért, mert tudta, hogy nekik szükségük van erre. Kiment és fölvette őket. És azt mondta, hogy megkapjátok azt. És a történet talán itt fordul a legnagyobbat, amikor jön a számadás, amikor ki kell osztani azt, ami az aznapi munkának a fizetsége, és azt mondja az ige, hogy jönnek azok, akik egy órát dolgoztak, és a gazda, vagyis a 10 pénzt adott nekik. Aztán jöttek, akik kevesebbet vagy többet dolgoztak, és azok is 10 pénzt kaptak. És amikor azt olvassuk, hogy az utolsók, akik egész nap dolgoztak, jönnek, és magukban ugye dörzsölték a tenyerüket, hogy ők biztos sokkal többet fognak kapni, és ők is 10 pénzt kaptak, és fölháborodtak, hogy hát hogy van ez, igazságos ez? Lehet, hogy emberileg szólva nem igazságos. Igen, emberileg nem. De Isten máshogy látja. Isten nem azt nézi, hogy ebben az értelemben mi az igazságos, hanem az, hogy mire van szüksége az embernek. És azt mondja a felháborodtaknak, hogy de hát nem a magaméből adok. De miért vagy gonosz, mert én jó vagyok. Nem gondolhatod ezt. Neki is ugyanúgy szüksége van rá. Hát erről beszél, ne félj! Mert az enyém vagy. Mert nekem van miből adnom. Neked egy dolgod van, hogy kérjél. És És testvérek, azon gondolkodtam el, hogy miért vagyunk mi olyan szegények? Miért vagyunk tele félelemmel? Miért nem merünk elindulni? Miért nincs elég bátorságunk, hogy bízzunk az Úrban? Talán azért, mert nem veszük komolyan, hogy nekünk olyan Urunk van, aki minden hatalom a mennyen és a földön, az ő kezében van. Neki van hatalma. Ő képes rá, hogy megadja. És mi nem kérünk, és nem megyünk, és nem vagyunk olyanok, mint ezek a munkások, akik hivalkodnak, hogy hát végre az Úr szóljon hozzám, hogy segítsen. Nem merünk kérni. Vagy nem hisszük el, hogy Isten megadja ezt nekünk. Sokszor szoktuk említeni a római századosnak a történetén, aki azt mondja, amikor Jézussal találkozik, és a szolgájának a érdekében megy oda az Úrhoz, hogy nem kell, hogy oda gyere hozzánk, szólj, és meggyógyul az én szolgám. Testvérek, gondoljunk csak bele, nem véletlenül állította példaként a tanítványok elé és az Úr Jézus ezt a férfit, mert azt mondja, hogy nézzétek meg, hát ilyen hitet nem találtam még Izraelben sem, hogy ő elhitte, hogy az Úr képes megtenni, még oda se kell mennie, még nem is kell rátennie a beteg testrészére a kezét, tehát semmire nincsen szükség, elég, ha szól, ilyen a mi Istenünk. És mi pedig tele vagyunk félelemmel. Úgy érezzük, hogy nem fogunk tudni végigjárni ezen az úton. Az akadályok láttán újra és újra összeomlunk, megállunk, nem indulunk tovább, pedig nem kéne félnünk. Mert azt mondja az Ige, hogy ne félj, én megváltottalak, ismerlek téged, enyém vagy. És én olyan hatalmas Isten vagyok, akinek minden hatalom a kezében van. Milyen nagy dolog ez, hogy Istennek ilyen gyermek, hogy ennek a hatalmas Istennek lehetünk mi a gyermekei. És mi pedig úgy járunk ebben a világban, minthogyha nem állna mögöttünk ez a hatalom, pedig mögöttünk áll. És hogyha ezt komolyan vennénk, ha ezt elhinnénk, akkor biztos bizonyosak lehetnénk, hogy sokkal nagyobb győzelmeink lennének. És hadd említsem meg még egyszer ezt a komornikot. Ez a komornik nem tudta még, hogy milyen hatalom van mögötte, csak sejtette, csak vágyott erre a hatalomra, és bízott benne, és milyen csodát élt át. Mi pedig, akik tudjuk, mi pedig, akik minden nap talán elmondjuk imádságban, hogy tiéd a hatalom és a dicsőség, mi pedig nem élünk át ilyen csodákat, mert bár tudjuk, hogy ott van, de nem hisszük el, hogy ez a mi életünkre nézve is igaz. Pedig sokkal örömtelibb, sokkal csodásabb, sokkal boldogabb lehetne az életünk, úgy, ahogy a komornyiknak is azzá vált. Tehát ne félj! Én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mert enyém az ország, enyém a hatalom és a dicsőség. És ez a hatalom, ez a szeretet, ez a csodálatos erő, ami mögöttünk áll. Hát akkor miért nem mernék elindulni? Miért nem mernék mindvégig állhatatosan kitartani, amikor nem egyedül kell ezt az utat végigjárni, hanem az Úrral járhatjuk ezt végig, és vele együtt győzhetünk. Isten adja nekünk ezt a bizonyosságot, adja nekünk ezt az erőt, amivel Isten mögöttünk áll, és ajándékozzon meg bennünket ezzel a győzelemmel és ezzel az örömmel, amit nekünk akar adni. Hát adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.